Köszöntöm Önöket! A ma reggeli Monitor szerkesztője Péli Nagy Kata vagyok, és az adásunkból ajánlom Önöknek a legérdekesebb részeket. Akár hiszik, akár nem, megtorpant a világ legnagyobb luxus cikk gyártójának bevétele. Az első negyed évben 2%-kal csökkent a Moët Hennessy Louis Vuitton értékesítése. Az 1500 milliárd dolláros iparág idén globálisan 8-9%-os növekedésre számít. A Covid idején rekordforgalmat lebonyolító legnagyobb online platformok viszont az összeomlás szélén állnak, mivel a nagyértékű áruk vásárlói visszatértek a fizikai boltokba. Orbók Ilonát, luxusipari szakértőt, a BDO Magyarország ügyvezető partnerét, Mauer Kristóf a luxusipar és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról is kérdezte.
Először talán meglepetésnek hangozhat, de az elmúlt évek egyik legjobban teljesítő luxus cikk gyártója, a Louis Vuitton árbevétele, az idei első negyedévben 2%-kal csökkent. Sokszor azt mondják, hogy a luxusipar válságálló, másrészt pedig a Louis Vuitton tavalyi jó teljesítménye miatt ez kicsit ilyen érdekesen hangozhat, amikor először ezt lehetett olvasni. Mit látunk itt? Mi az oka ennek a hirtelen megtorpanásnak? Egyáltalán a luxus iparcikkek piacán jelenleg van egy olyan jelenség, ami egy ilyen hatást válthat ki?
Na most a 2023-as évben már egy lassabb növekedés volt megfigyelhető a teljes luxusiparban, de volt növekedés. A 2024-es évre az elemzők és a szakértők egy egyszámjegyű olyan 8-9%-os növekedést várnak a teljes iparáktól, ami amúgy egy 1500 milliárd eurós iparág, amiről így beszélünk, hogyha a luxus szektort nézzük. A Covid alatt volt egy nagyon nagy boom, ott voltak ilyen 20%-os növekedések évről évre, és azt lehet mondani, hogy most a piac gyakorlatilag normalizálódik. Tehát én nem gondolom, hogy nagyobb probléma lenne ebben az iparágban, mert növekedik, csak ugye visszatérünk a normalitáshoz, és a piac korrigál, hogy így mondja. A mostani adatok, ami a Louis Vuitton Moët Hennessy csoportnak az adata, aki egy 80 milliárd euró árbevétel feletti csoport, és az egyik legértékesebb európai vállalat. Ők egy 2%-os árbevétel csökkenésről riportáltak, hogyha az előző negyedéves számokat nézzük. Tehát most egy 20,7 milliárd eurót ért el, tavaly 21 milliárdot ugyanebben az időszakban. Azonban azt is hozzátette, hogy organikusan viszont 3%-kal növekedett a bevételük, ami egy elég jó kezdés, hogyha nézzük a mostani geopolitikai vagy bizonytalanabb gazdasági helyzetet, tehát, hogy ők ebben az időben is organikusan tudtak növekedni. De hogyha az egyik legkomolyabb versenytársát nézzük, mondjuk a Kering csoportot, aminek ugye a zászlós hajó rendje az a Gucci, ő is az első negyed évben, ő már egy komolyabb, egy 10%-os visszaesésről adott számot, aminek a fő oka Ázsiának a visszaesése, hiszen a Gucci az inkább az ázsiai piacra fókuszált az elmúlt évben. Ugye ott se annyira jók most a gazdasági körülmények, amik a szektorban jelenlevő aspiráló vásárlókat nagyon érintik. Az aspiráló vásárló az azt jelenti a szektorban, aki nem folyamatosan és állandóan minden nap luxusipari terméket vagy szolgáltatást vásárol, hanem egy évben egy-kétszer-háromszor, egy körülbelül 3-5 ezer euró vagy dollár között költ ebben az iparágban. Őket nagyon érinti a világgazdasági turbulenciák, gondolok itt ugye a magas inflációs környezetre, magas kamat környezetre, lassulóbb növekedésre. Ők inkább a prémium szektor felé fognak fordulni, és ők azért a teljes luxusipar árbevételének több mint felét adják. Tehát, hogyha ők nem ebbe a szektorba vásárolnak, az egész luxusipar megérzi.
Egyébként a luxusiparon belül mennyire lehet csoportosítani olyan szempontból, hogy nyilván ruhagyártás, parfümgyártás, stb. Rengeteg különböző irányzat van, hogyha azt mondjuk, hogy luxusiparcikkek. Ezekben mennyire jelennek meg eltérő trendek ezzel kapcsolatban, vagy azért viszonylag egységes az a jelenség, amiről az előbb beszélt?
Abszolút megjelennek eltérő trendek. Ugye a luxusipari jelentések általában 7-9 szektort különítenek el. Talán az egyik legismertebb ez a personal luxury goods szektora. Ez ugye a személyes luxus cikkek, vagy luxus tárgyak. Ide tartoznak a divatmárkák, ékszermárkák, a Louis Vuitton, a Dior, a Gucci, stb. És ő is teljesen máshogy teljesít. Tehát ez egy 360 milliárdos szektor az 1500 milliárdból, amit ugye említettem. Ez eltérően növekszik, mint mondjuk egy óraszektor, egy luxus autószektor, egy turizmus szektor, mert ezek a egyéb luxusipari szektorok. Van, amelyik nő, van, amelyik csökkent, akár a művészeteket is ide lehet venni. A művészetekben is volt egy kisebb növekedés. Ez alapvetően, amit mondtam, optimizmus van jelen a piacon, még akkor is, hogyha egy lassabb növekedési rátáról számol be, illetve egy lassabb növekedési rátát prognosztizálnak erre az évre.
Kicsit, hogyha az árbevételtől elevezünk, és arról kezdünk beszélni, hogy jelenleg egyébként a vásárlói preferenciák hogyan alakulnak. Ugye a Covidot említette, mint egy nagy boom, ugye akkor az online vásárlás a csúcsán volt természetesen, az online luxus cikkek megrendelése különböző alkalmazásokról vagy weboldalakról szintén csúcsra járatott volt. Ez jelenleg hogy áll? Inkább a boltba járás preferálják az emberek, ha luxus cikkekről van szó, vagy azért még mindig szignifikáns az online jelenlét is? Vagy egy olyan trend rajzódik ki, hogy egyre szignifikánsabb az online jelenlét?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit most feszegetünk. Tehát az online luxus piacterek sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy csődbe vannak, a legnagyobbak. Tehát, hogyha itt nézzük a Farfetch-et, vagy mondjuk a Match It Fashion, ezek az összeomlás szélén vannak. Az történt, hogy az emberek visszatértek, ahogy ön is említette, a fizikai boltokban, és mivel ugye magas árcédulás termékekről, vagy szolgáltatásokról beszélünk, az emberek szeretik megnézni. Covid alatt ugye nem volt erre mód lehetőség, egyrészt zárva voltak a boltok, kettőnek nem lehetett olyan lokációkra utazni, mert le voltak zárva a határok, ahol ezeket meg lehet nézni, és úgy lehet megvásárolni. De most, hogy ezek a korlátok feloldódtak, az emberek sokkal jobban preferálnak fizikai boltokban vásárolni, illetve oda menni. Továbbá ugye az a multibrand store-oknak is amúgy a problémája, ami az online piacfereknek is gondot okoz, hogy nagyon nagy készletet halmoztak föl. Ezeket nem tudták eladni, ezért agresszív leárazásokhoz kényszerültek folyamodni, ami aztán veszteséget kellett kezdhetett náluk. Illetve én például nem gondoltam, de az ilyen online luxus piacterek általában ingyenes visszaküldést hirdetnek. Ez nekik ismét egy veszteségforrás volt, hiszen akkora infrastruktúrát igényelt az ő részükről, hogy rengeteg költségtöbletet keletkeztetett a számukra. Úgyhogy az online luxus piacoknak most azt, hogy mondjam, nagyon nem megy. A Farfetch-et is a csődtől az mentette meg, hogy az elmúlt időben egy dél-koreai elkereskedelmi óriás cég vásárolta föl, és rögtön egy 500 millió dolláros tőkeinjekcióval kezdték, hogy egyáltalán valamennyire tudjon működni, és ne kelljen bezárni a Farfetch-et.
Mi lehet nekik akkor egy kiút ebből a szituációból? Ez azért egy elég gyérhelyzetnek hangzik jelenleg.
Igen, itt ugye az is probléma volt, hogy ezek a piacterek nagyobb akvizíciókat eszközöltek, amik aztán nem annyira hozták a hozzáfűzött reményeket, de azért azt kell mondjam, hogy szakértők mégiscsak bizakodók azért itt a luxus online térnél is, hogy ennek lesz azért egy fellendülése, és talán valamennyire életképesek maradhatnak, ha most ugye jó stratégiát váltanak, és jó irányokba kezdenek el mozogni. Mondjuk például ezt az ingyenes visszaküldést is újra gondolják, hogy tudnak azokból, hogy úgymond a hibákból vagy szerencsétlenségekből tanulni, akkor azért most van esély, ugye a Farfetch se zárt be, tehát a mostani tulajdonos azért látja ebben a kiutat, illetve az is egy ugye kereskedelmi óriás, tehát nyilván a méretéből adódó hatékonyságokkal ő is teljesen tisztában van, ő a luxus térre akart most betörni, és ezért vásárolta föl a Farfetch-et, de azért van itt optimizmusra is ok.
Röviden még egy másik vonalat emelnék be, az SAP-től olvastam egy cikket, hogy hogyan nézhet ki a jövőben egy luxusbolt, és itt ők az AI-nek, vagy a mesterséges intelligenciának a szerepét emelték ki, ugye a personalizáció vagy személyre szabás nagyon jelentős a luxusiparban, amit talán kicsit a médiafogyasztási szokásunk is inspirál, és hogy itt olyanokról beszéltek, hogy bizonyos hibrid boltokban majd saját magunknak állíthatunk össze tetsző ruhákat, öltözékeket. Ez mennyire lehet nagy jelentőségű faktor, hogyha esetleg a personalizáción szintet tudnak emelni ezek a luxusboltok, az szintén nagyobb árbevételhez vezethetne.
Igen, a luxusmárkákról tudni kell, hogy nekik, hogyha két legnagyobb kihívását kellene megemlíteni az egész luxus szektornak a 2024-es évre, akkor mindenképpen az egyik az AI, a másik pedig az ESG problémáknak vagy folyamatoknak megfelelni. De ha itt az AI-ra térünk rá, a mesterséges intelligenciára, akkor ők nagyon komoly összegeket investálnak most valóban abba, hogy a mesterséges intelligenciát alkalmazzák mind a boltjaikba, mind a vevőiknél. Én például hallottam egy olyan fejlesztést is, hogy azon is dolgoznak, hogyha valaki rákeresett mondjuk egy termékre, akkor ha be is megy a boltba, akkor már az valahogy az eladóig eljut, hogy ez az illető már rákeresett erre a termékre, és az eladó már proaktívan tud ugye oda menni, hogy hát láttam múlt héten kinézted ezt a táskát, pont van nekünk, meg szeretnéd nézni. Úgyhogy nagyon komoly beruházásokat eszközölnek a luxusiparban a mesterséges intelligenciába.
Leghamarabb 2 év múlva nyithat ki a több mint 4 éve zárva tartó Királyfürdő, Budapest egyik ikonikus fürdőépülete. A teljes rekonstrukcióhoz szükséges tervek már készen vannak. Ahhoz, hogy a fürdő újra kinyisson, a tulajdonos magyar állam és az üzemeltető főváros képviselőinek kell egyességre jutniuk, főleg a munkálatok finanszírozásában. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT-t irányító Borosné Szűcs Ildikó szerint, amennyiben a pénzügyi és az engedélyezési háttér is összeáll, onnantól kezdve 2 éven belül újra látogatható a létesítmény. A fürdőtársaság vezérigazgatójával, valamint a legutóbbi rekonstrukciós terveket készítő 3H építész iroda alapító partnerével, Gunter Zsolttal Németh László beszélgetett.
Hogy áll most a Királyfürdő felújítása?
A Királyfürdő 2020. március 15-én bezárásra került, ez a Covid miatti bezárás keretében történt, de hozzá kell tennem, hogy a Királyfürdőnek az utolsó teljes felújítása az 1950-es években történt. Több mint 70 éve nem került sor a Királyfürdőnek egy teljes felújítására, ezt az épület állaga, az ott lévő műszaki berendezések állapota is visszaigazolja. Legelőször 2003 nyara volt az az időpont, amit akkor a kormányhivatal kijelölt abban a tekintetben, hogy szükséges a Medencék hidraulikájának a megváltoztatása. Erre a határidőre nem készült el a felújítás. A következő dátum 2017. december 31-e volt, ameddig ugyanezt a feladatot el kellett volna végezni, de akkor sem készült el ez. Ennek lesz az a következménye, hogy 2018. januárjától hivatalos engedély nélkül szóbeli megállapodás alapján működött a fürdő úgy, hogy nyilvánvalóan a medencéknek a vízminőségével kapcsolatosan számos olyan feladatot kellett a budapesti gyógyfürdőknek elvégezni, ami egy ilyen rendszeren kívüli feladat volt, tehát nem egy szokványos, hagyományos eljárás szerint működött. 2020. május 15-én valamennyi budapesti fürdőt be kellett zárni a Covid miatt, és ezt követően figyelembe véve a fürdő állapotát, figyelembe véve azt, hogy nem tudtunk megfelelni a kormányhivatal népegészségügyi osztálya által elvárt vízminőséggel és higiéniával kapcsolatos elvárásoknak, már nem tudtuk megnyitni a Királyfürdőt. 2023-ban elkezdtünk azon gondolkodni, milyen megoldások lennének lehetségesek a fürdő felújítására vonatkozóan részben műszakilag, részben jogilag és részben pénzügyileg finanszírozási oldalról. Ez egy ikonikus török fürdő a 16. századból, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos értéke Budapestnek és Budapest turizmusának. A 3H építésziroda felülvizsgálta a korábbi építési tervek, és elkészült az új terv, és ennek az új tervnek a bemutatása történt meg a fürdőben.
Tudható az, hogy mikor érhetünk a kivitelezés végére?
A kivitelezéshez tudni kell, hogy ennek a fürdőnek speciális a jogi helyzete. A fürdő örökségvédelem alatt áll, 100%-os állami tulajdon. Budapest fővárosnak a földhivatal által bejegyzett használati joga van a fürdővel kapcsolatosan. Budapest főváros pedig egy üzemeltetés szerződést kötött a budapesti gyógyfürdőkkel a fürdő üzemeltetésére. Ahhoz, hogy ez a rekonstrukció révbe érjen, ahhoz nyilvánvalóan kell a magyar állam beleegyezése és támogatása. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azoknak a háttértárgyalásoknak, amik a tavaly évben elindultak, a felgyorsítása tudná azt eredményezni, hogy maga a konstrukció ki tudjon alakulni, és ennek a konstrukciónak a keretében a fürdőfelújítása megtörténjen.
Műszakilag milyen kihívások jelentkeznek egy ilyen projekt során?
Ez azért speciális a projekt, mert nem csak műszaki, hanem alapvetően kulturális hívások vannak. Ez a fürdő már 1565-ben állt, és ennek egy nagyon-nagyon érdekes előtörténete van. Annak idején a törökök, amikor bejöttek Budára, akkor a várfalon belül mindenképpen létre akartak hozni egy fürdőt. A várfalon belül nem volt víz, ugye a Lukács fürdőnél volt legközelebb víz, ezért onnan kellett ezt a gyógyvizet oda vezetni, és ezen a helyen viszont megteremtették a fürdés török jellegét, török épületét, aminek az is az érdekessége, hogy feltételezhető, hogy az akkori szultán főépítésze, Sinan Pasa valamilyen formában belefolyt a tervezésbe. Ez a szultáni főépítész egy nagyon érdekes dolog, mert ő Szulejmán szultán alatt volt a építész. Közel 500 épületet tulajdonítanak neki, a legenda szerint, de ez valamilyen formában dokumentálva is van. Most ha belegondolunk abban, hogy a nagy Szulejmán szultán alatt az egyik legbefolyásosabb ember, a főépítész tervezett ide Magyarországra egy kis fürdőt, azért ez egy nagyon nagy szó. Amikor Budát visszafoglalták, akkor viszont a barokk hozzányúlt ez a fürdőhöz, ugyanis nem értékelték a törökkori emlékeket, ez teljesen érthető. A török fürdő három részből áll, és ennek az egyik részét teljesen lebontották, és egy barokk résszel, barokk szárnyal egészítették ki. Így fokozatosan építették tovább a fürdőt, úgyhogy a klasszicizmus korában még egy másik helyre kapcsolódóan ehhez a részhez egy klasszicista udvarral bővült maga az épület együttes. És hogy miért lett királyfürdő? Nagyon egyszerű a magyarázat, mert egy König nevű család vásárolta meg még a 18. század legvégén, és így ragadt rá először a Königsbár, utána pedig magyarosítva királyfürdő. Na most ez az a épület együttes, amivel műszakilag is kell foglalkozni, de elsősorban itt a műemléki dolgban kellett rendet rakni. Olyan szempontból, hogy melyik a legértékesebb rész, és hogy mit lehet és mit kell kezdeni ezzel a legértékesebb résszel. Valószínűsíthető, hogy a török rész a legértékesebb, és nem csak az ott lévő kövek, épületrészek miatt, hanem a fürdőkultúra miatt is. És ebből kiindulva hozzátettük az eltűnt harmadik részt. A római fürdőkultúra ment tovább a törököknél is, ahol a nedves fürdőben ők három részt alakítottak ki. Volt egy üzös vagy hideg rész, egy melegebb, egy langyos rész, az ott a tepidárium és a kaldárium a meleg rész, a forró rész. Na most az első rész, a frigidárium, az tűnt el, és ezt kellett valamilyen formában hozzátenni magához az épület együtteshez. És ez pedig a barokk részben valósítható meg, mégpedig a barokk udvarnak a lefedésével. Ugyanakkor olyan épületrészeket kivettünk az épületből, amely kevésbé értékes, tehát emlékvédelmileg nem védett, viszont zavarta például a barokk udvarból a rálátást magára a török részre. És így létrejött egy olyan együttes, ami a török fürdés kultúrát tudja egy az egyben leképezni. Az 1950-es, 60-as évek elején volt egy nagyobb felújítás, amikor azt mondanám, hogy egy olyan komoly állagmegóvás történt az akkori műemléki műszaki tudás alapján, ami konzerválta magát a fürdőt, és egyfajta vegyes fürdőkultúrát honosított meg. Ezt jól ismerjük, még a 2000-es évek elején is ott fürdöttünk jó néhányszor. És ennek volt egyfajta sármi, azt tudom, hogy külföldi barátaink 2000-es évek elején jöttek vissza, és hát mindenképpen oda akartak menni, mert ott nagyon aranyosan keverik a szocializmus a török kultúrával, és ez sehol a világon máshol nem volt tapasztalható. Na most ez a szocialista felújítás egy kicsit szétesett, és most már nagyon-nagyon rossz állapotban a fürdő. Mindenképpen fontos a műszaki állagmegóvás, felújítás. Ez gyakorlatilag a gépészeti részeket, a teljes elektromos részt érinti, ugyanakkor nem tudunk őszigetelni. Viszont a külső részeknek az állagvédelmét, felújítását mindenképpen. Ennek egy része már a tető konzerválása során az elmúlt években megtörtént, viszont a tetőhöz még hozzá kell nyúlni. Gyakorlatilag ahhoz, hogy a fürdő teljes pompájában meg tudjon nyilvánulni, ehhez a belsőt ugye újra kell vakolni, egy törökös, tehát van egy nagyon speciális vakolat, amit is fel kell hordani, ami ezt a nagyon-nagyon agresszív párát bírja. Ezeket az elefánt ablakokat újból ki kell alakítani, hozzá a tetőszerkezetet, és gyakorlatilag egy olyan műszaki egységet kell létrehozni, amely a gyógyfürdő agresszív vizét párját bírja.
Hogyha minden összeállt, és megvannak a megfelelő engedélyek, biztosított a finanszírozás, akkor várhatóan mennyi időt vesz igénybe, vagy vehet igénybe a kivitelezés?
A jelenlegi tervek szerint és a tervezők véleménye szerint ez nagyságrendileg 2 évet biztosan igénybe vesz annak érdekében, hogy a tervek szerint el tudjon készülni, és látható legyen a vendégeknek a filter.
Önök a ma reggeli Monitor legérdekesebb híreit, információit és összeállításait hallották. Ajánlom figyelmükbe természetesen a holnap reggeli Monitort is, de ma még hosszabb hírösszefoglalóval rádiónk jelentkezik méghozzá 17 órakor. Én megköszönöm a figyelmüket, Péli Nagykatát hallották.